8 óra, 8 perc van, folytatódik a napindító a budapesti stúdióból a Mária Rádió reggeli magazin műsora. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, azokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. Egy egészen más témával folytatjuk a napindítót. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke kinevezte a 10 éve működő gyermekvédelmi internet kerekasztal új tagjait. A kerekasztal tagja lett Baracsi Katalin, a Katolikus Ifjúság és Felnőttképzési Egyesület tagja, aki vendégünk itt most a stúdióban. Jó reggelt kívánunk, kedves Katalin!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mutassa be ezt a Katolikus Ifjúság és Felnőttképzési Egyesületet, illetve a tevékenységét, a hatását, mik a tapasztalatok, hogy dolgoznak?
Az Egyesület szegedi székhellyel, de országos hatáskörrel működik, egyfajta ernyőszervezetként, úgyhogy egy egészen különleges dologról van szó, mert hogy mindenki, aki magáénak érzi a katolikus értékeket, és van kapcsolódási pontja a felnőtt és ifjúsági képzéshez, lehetősége van csatlakozni az Egyesülethez. És egészen különleges az a szerep is, hogy az Egyesületnek lehetnek magánszemély tagjai is, amilyen jó magam is vagyok. A szervezet aktívan szervez saját képzéseket hazai és nemzetközi környezetben, az ifjúságot megszólítva érzékenyítő, pályaorientációs, érzelmi intelligencia fejlesztő, a digitális világhoz kapcsolódó képzések, a felnőtt képzés területén pedig igazán szép eredményeket tud bemutatni és felmutatni a szenyor képzés megszólításában. Különösen azért, hogy a kistelepülésen működő közösségeket aktivizálja, bekapcsolja az életbe, és olyan rejtett képességeket fedezzen fel egy-egy ma már nyugdíjas személyben, amit nem is gondolt volna, hogy micsoda jó közösségformáló ereje van. Úgyhogy kellőképpen szerteágazó az Egyesület mindennapi munkája, de én magam is pont ezt szeretem benne, hogy változatos, különleges emberekkel és különleges helyzetekkel találkozhatunk.
Kapcsolatban vannak-e az oktatási intézményekkel, és ha igen, akkor milyen kapcsolatban, hogyan hatnak egymásra?
Természetesen ahhoz, hogy egy aktív ifjúsági képzés valósuljon meg, így a terepen és a gyakorlatban is kint kell lenni. Az Egyesület munkatársai rendszeresen tartanak kollégiumi, középiskolai foglalkozásokat, különböző a fiatalok mindennapjait érintő kérdésekben. Itt a pályaorientáció, a kapcsolatok, a saját helyem az iskolámban, az egyházi közösségemben, ilyen és ehhez hasonló témák mentén workshopok, webináriumok, akár közösségi élmények, például egy közös főzés vagy kirándulás is szerepel az Egyesület programjai között.
Hogy kerülhet be ebbe az Egyesületbe bárki is, ön külső tagja az Egyesületnek, mint ahogy mondta? Mit jelent az, hogy külső tag és tagja?
Én egy magánszemély tag vagyok, tehát annak ellenére, hogy az Egyesület, ami ugye egy jogi személyiség, ez azt feltételezi, hogy csak és kizárólag szervezetek csatlakozhatnak hozzá. Ez volt az első koncepció, de hogy az Egyesület mindennapjait hozzám hasonló szakemberek is alakítják, ezért lehetőség és mód volt arra, hogy az egyesületi szabályzatot módosítsák, és ugyan nem teljes jogutakként, tehát például nekem nincsen szavazati jogom, mert nem egy szervezetet képviselek, de mint szakértő, meg az Egyesület értékeivel azonosuló személy, én is tag lehetek, részt veszek a közgyűléseken, alakíthatom az éves munkatervet, van lehetőségem arra, hogy részt vegyek a képzéseken, vagy akár én magam is szervezzek valamilyen közösségi aktivitást, és pontosan az, hogy az Egyesület tagja vagyok, ez lehetőséget teremt arra, hogy olyan szakmai testületekben is, mint a gyermekvédelmi internet kerekasztal, képviseljem a KIFE, azaz a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesület értékeit.
Milyen értelemben mondhatjuk azt, hogy katolikus? Mi az, amit a hithez kapcsolódik, a vallás megéléséhez és gyakorlásához kapcsolódik itt az Egyesületnél, illetve a tevékenységében, hogy mutatkozik ez meg?
Nyilvánvalóan az elsődleges kapcsolatok és az egyesületi kör is a katolikus egyház tagjaiból kerül ki, úgyhogy olyan felnőtt képzéssel foglalkozó országosan működő szervezetek a tagjai, akik a katolikus értékrendet magukénak vallják, de hogy ez egy fontos szempont, hogy itt nem csak a római katolikus egyházhoz tartozó tagok vannak, hanem az ökumenikus szemlélet jegyében baptista, görögkatolikus, református értékrend is kapcsolódhat hozzá. Az is fontos, hogy ugye az egyesületnek magának a szervezeti működésében van egy elnökség, az elnökség munkájában pedig egyházi személyek is szerepet játszanak, úgyhogy ezzel is lehet erősíteni a katolikus értékrend átadását.
Még egy gondolat itt az ifjúság és felnőtt képzéssel kapcsolatban. A gyakorlatban hogy működik ez? Vannak előadások, beszélgetések, tanfolyamok különböző témákban. Hogy működik ez a mindennapokban?
Az egyesület, mivel ernyő szervezetként működik, így lehetőség van arra, hogy a tagszervezetek által meghirdetett programok, lelki gyakorlatok, workshopok hirdetését is hírlevél formájában eljutatja bárkihez.
De ő maga is szervez.
Igen, az egyesület is saját maga is indít hazai és nemzetközi programokat, mert hogy fontosnak tartja, hogy az egyesület munkatársai is maguk a saját személyében megjelenjenek, és aktivizálják magukat. A tevékenységük Szeged és a Csongrád-Csanádi térségben jelenik meg, de természetesen nagyszabású konferenciák társszervezőjeként Budapesten vagy az ország bármely más pontján is megjelennek, és fontos az is, hogy a KIFE számára nem csak a hazai és határon túli, hanem a nemzetközi kapcsolatok is fontosak, hiszen azt, hogy az ember egy egyesület, egy ernyő szervezet, a nemzetközi szintéren is meg kell magát mutatnia, és építi folyamatosan a kapcsolatait, ami újabb lehetőségeket, újabb módszereket is hoz be az egyesület mindennapjaiba.
Az ifjúság és felnőtt képzés nagyon sok mindent foglalhat magában. Egy témát emeljen ki, hogy mi az, ami, vagy mik azok a legfontosabb témák, amikkel foglalkozik ebben az ifjúság és felnőtt képzésben. Mondjuk az ifjúságnál és a felnőtt említette a szenior képzést is, hogy mik azok a legfontosabbak, amiket kiemelne, gondolom a hallgatókat érdekli, aki szeretne valamit tudni erről.
Kezdjük az ifjúsági képzéssel. Itt leginkább a kollégiumi élethez kapcsolódnak, mert hogy hát maga a Szeged is egy igazi diákváros, és hogy akár bárhonnan is jöhetnek a fiatalok. Fontos, hogy érezzék azt, hogy milyen közösséghez tartoznak, és hogy ez a közösség kínáljon számukra olyan programokat, ami az ő mindennapi élethelyzetükre válaszol. Úgyhogy ezek a szemináriumok például életvezetési tanácsokat foglalnak magukba, pályaorientációról, akár szakmai műhelylátogatásokról. Ha arról van szó mondjuk egyetemi kollégiumi környezetben, hogy valakinek gyakorlati helyet kell találnia, akkor az egyesület abban is segíthet, hogy összehozza az egyetemistát és mondjuk azt az adott szervezetet, aki az ő végzettségéhez kapcsolódó dolgokat lát el. És hát az egyesület életében fontos az is, hogy iskolai közösségi szolgálati hely, úgyhogy az érettséginek megfelelő 50 órát lehetőség van az egyesületi aktivitásban is tölteni, úgyhogy az is fontos, hogy a fiatalok maguk megkereshetik az egyesületet, hogyha nekik van valamilyen témához kapcsolódóan igényük, helyet, teret keresnek, vagy szakembert éppen az adott témához, úgyhogy erre is maximálisan nyitott az egyesület.
Hogy érhető el az egyesület? Milyen módon?
Ma a 21. században szerintem elengedhetetlen az, hogy a közösségi médiában is jelen legyen, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy a Facebookon keresztül keressen rá a Katolikus Ifjúsági és Felnőtt Képzési Egyesületre, de ha a kife.hu weboldalt megnyitja, akkor ott is mindenféle programról lehet tájékozódni, van lehetőség feliratkozni a hírlevélre, jelentkezni hozzám hasonlóan egyéni tagnak, szakértőnek, hogyha éppen nincs mögöttünk egyesület, úgyhogy aki szeretné magát kipróbálni egy ilyen közegben, sok-sok lehetőség adott számára.
Köszönjük szépen, menjünk tovább a beszélgetésben. Ön is tagja lett az gyermekvédelmi internet kerekasztalnak. Mutassa be egy kicsit, nem tudom, hogy mennyire ismert, illetve most lett tagja, de gondolom ez 10 éve működő dolog, tehát biztos, hogy tudja az előzményeket. Hogy...
Én szerencsés helyzetben vagyok, mert hogy az alapítás óta tagja vagyok a gyermekvédelmi internet kerekasztalnak, úgyhogy a 10 éves jubileum az én életemet is befolyásolja. Ugye az, amit jó tudni róla, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hazánkban a média és hírközléssel foglalkozó szervezeteknek egy országos hatáskörrel rendelkező hatósága, és a gyermekvédelmi internet kerekasztalt azzal a céllal hívták életre, hogy egyrészt összehozzák a digitális gyermekvédelemben jártas szakembereket, szervezeteket, egy asztalhoz ültessék a hírközlés, az állami szektor, a civil szektor szereplőit, és a mindenkori médiahatóság elnökének egyfajta tanácsadó testületeként segítsék a mindennapi munkáját olyan kérdésekben, hogy véleményeznek szakmai anyagokat, ajánlásokat, állásfoglalásokat dolgozunk ki, és együtt gondolkodunk a médiahatóság más munkatársaival is, segítve azt, hogy a digitális gyermekvédelem ügye minden nap napirenden legyen, és hogy minél jobb gyakorlatok, jó példák alakuljanak ki.
Ha visszatekintenek az elmúlt 10 év tevékenységére, akkor mi az, amit eredményként fel lehet mutatni? Ugye nagyon sok szó van erről a gyermekvédelmi internetről, bármilyen vonatkozásban az ember nap mint nap hallja annak az előnyeit, a hátrányait, szülők, tanítók, tanárok, pedagógusok, felnőtt és ifjúságképzés, mindenki benne van ebben a dologban, hát főleg a hatóság.
Abszolút, nem tudjuk magunkat kivonni, hiszen mindannyiunk zsebében.
Igen.
Ott van egy okostelefon, az internetről tájékozódunk, akár mostani a mi beszélgetésünket is lehet, hogy valaki nem az éterben, hanem az okostelefonján keresztül ül, hallgatja. Úgyhogy az elmúlt 10 évben sok-sok minden izgalmas dolog történt. Állásfoglalások, ajánlások és új kiadványok születtek, amik egyaránt a szülőket és a gyerekeket segítik abban, hogy eligazodjanak ebben a digitális útvesztőben. Én most a legújabb kiadványról beszélnék, mert szerintem a szülőknek mindig az a rémálma, hogy jó-jó, oké, hát én próbálok szabályokat felállítani, de hogy mégsem vagyok a nap 24 órájában a gyerekem mellett, mégiscsak akkor hogyan óvhatom meg például a káros, nem az életkorának megfelelő tartalmaktól. És készült egy olyan kiadvány, hogy van eszköz a kezedben, ez kifejezetten a szülőket szólítja meg, és hogyha valaki az internet világára úgy tekint, mint egy technológia, már pedig ugye ez egy új technológia, akkor van mód és lehetőség arra, hogy a szülői felügyeleti rendszerek révén tartalom és időbeli korlátozásokat állítson be a gyereke eszközén.
Hát van ilyen applikáció.
Igen, többi ilyen is elérhető, androidos és iOS-es telefonra, és a kiadvány rövid képes szöveges formában bíztatja a szülőket arra, hogy nem bonyolult ez a dolog, be lehet állítani, és a kiadványhoz 2-4,5 perces, tehát nem maratoni idősávú videófelvétel is készült, ahol újabb képes magyarázattal együtt pontról pontra felkészíti a szülőket, hogy hogy is kell beállítani ezeket a szülői felügyeleti rendszereket. És ami jó hír, hogy az általam tartott foglalkozások során én mindig megkérdezem a gyerekeket, hogy kinek van már ilyen beállítása a telefonján, és hogy mit gondolnak, hogy a szülők ezt miért csinálják. És egyre többször hallani azt, hogy a biztonságért, meg azt, hogy tényleg szükség van szabályokra, mert hogy egy 8 éves nem úgy méri fel az időt, mint mondjuk egy felnőtt ember, vagy mint egy 16 éves, mások a szokásai, az igényei, amikor valaki rászabadul az internetre, akkor egyszerűen van ez a beszippantás élménye, hogy mindent is egyszerre akarok, és hopp, kinéztem az ablakon, még világos volt, mire legközelebb kinézek, már korom sötét.
És még mindig ott vagyok.
És még mindig ott vagyok, mert találtam valamit, ami lekötötte a figyelmemet, és közben elszaladt mellettem a nap.
Tehát ez egy nagy a csábítás, az biztos. És hát, hogy mikor parancsolunk megállt, akár magunknak, akár a gyerekünknek, vagy unokánknak, hát ez egy nagy kérdés, mert a gyerek természetétől, neveltetésétől, környezetétől is függ. Mi a véleménye erről, hogy Egyáltalán ugye megoszlanak a vélemények, hogy mikor lehet a kezébe adni a gyereknek egy ilyen eszközt.
Szerintem, ha ez egy kvíz kérdés lenne, akkor ez lenne a legnehezebb kérdés.
Ugye?
Gyakran megkapom én is a szülői tanári foglalkozásokon, nem tudom, ugyanis nem veszek részt a családnak a mindennapi életében, és nem várható el az, hogy hát nincs ilyen standard, szóval nem tudok levenni a könyvespolcról egy könyvet, amit fellapozok a 182. oldalon, és a negyedik bekezdésben le van írva, hogy kinek, mikor és hogy lehet odaadni az okos eszközt. Vannak ajánlások, amik szerintem nagyon jó kiindulás.
Hát erre gondolok,
hogy... ebből a szempontból. Csak hogy ezek az ajánlások még a pandémiát megelőzően születtek, és a pandémia alapjaiban rengette meg a digitális eszköz használatot. Hiszen amikor a szülő arra törekedett, hogy a gyerek ne lássa a saját eszköz használatát, a home office keretében egyszerűen elkerülhetetlen volt, hogy ne lássa. A nagyobb tesó otthon tanult, hát mit csinál, én is részt akarok ebben venni. Szóval azt mindenkiben szeretném tudatosítani, hogy ami a pandémia során elindult, azt nem lehet meg nem történté tenni, és nem lehet azt mondani, hogy oké, akkor most minden megy a normális mederben, és akkor nem használjuk ezeket az eszközöket. Ha már egyszer valaki elkezdte ezt a használatot, akkor lépjen a tudatosság mezeire. De mi az, amit érdemes betartani? Az ajánlás az úgy fogalmaz, hogy 2 éves kor alatt valóban azt sem szabadna látnia a gyereknek, ahogy mi használjuk az okos eszközt. 2 és 5 éves kor között pedig maximum 1 óra, ebben mondjuk 1 mese belefér, vagy 1 videóhívás a nagyival, vagy olyan hozzátartozóval, akit mondjuk nem lát napi szinten a gyerek, de hogy fontos lenne.